Amikor Sámuel meghalt, összegyűlt egész Izrael. Meggyászolták és eltemették őt otthon Rámában. Dávid pedig elindult és elment Párán pusztájába. Volt egy ember Máonban, akinek a gazdasága Karmelban volt. Ez az ember igen jó módú volt, volt neki 3000 juha és 1000 kecskéje. Éppen a juhokat nyírt a Karmelban. A férfi neve Nábál, felesége neve Abigail volt. Az asszony jó eszű és szép termetű, a férfi azonban durva és rossz természetű volt, Káleb nemzetségéből való. Amikor meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhokat nyírja, elküldött Dávid 10 legényt. Ezt mondta Dávid a legényeknek. Menjetek el Karmelba, és ha megérkeztek Nábálhoz, köszöntsétek a nevemben békességgel. Ezt mondjátok neki. Békesség néked, békesség házad népének, békesség mindenednek. Most hallom, hogy juhaidat nyírják. Tudod, amikor velünk voltak a pásztoraid, mi nem bántottuk őket. Semmiük sem tűnt el az alatt az idő alatt, amíg Karmelban voltak. Kérdezd meg a szolgáidat, ők is megmondják neked. Légy jóindulatú ezekhez a legényekhez, hiszen örömnapra érkeztünk. Adj azért ajándékot tehetséged szerint szolgáidnak, és fiaidnak, Dávidnak, és fiadnak, Dávidnak. Amikor megérkeztek Dávid legényei, elmondták mindezeket Nábálnak Dávid nevében, azután várakoztak. De Nábál így válaszolt Dávid szolgáinak. Ki az a Dávid? Ki az az Isai fia? Manapság sok olyan szolga van, aki elszökött urától. Talán fogjam a kenyeremet, vizemet, levágott marháimat, amelyeket a nyíróknak levágtam, és adjam oda olyan embernek, akiről azt sem tudom, hová valók. Erre megfordultak Dávid legényei és visszatértek. Amikor megérkeztek, elmondták neki mindezeket. Akkor ezt mondta Dávid az embereinek. Kösse fel mindenki a kardját. És felkötötte mindenki a kardját. Dávid is felkötötte a kardját, és felvonult Dávid után, mint egy 400 emberrel, 200 pedig ott maradt a felszerelésnél. A 32. verstől pedig. Akkor ezt mondta Dávid Abigailnak. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Bizony, az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled, ha nem sietsz és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutyája sem maradt volna Nábálnak. Azután átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és ezt mondta neki, menj haza békességgel. Lásd, hallgattam a szavadra, és megbocsátottam. Imádkozzunk. Urunk, könyörgünk hozzád most azért, hogy áld meg ezt az Isten tiszteleti alkalmunkat. Hadd legyünk most agyaggá a te szent kezeidben. Hadd formálódjunk a tanulmányozandó bibliai történet által. Tisztíts meg minket, személyiségünket, indulatainkat, minden nem tőled valótól, mindattól, ami nem kedves előtted. Jöttünk most tanulni tőled, magunkat a te fényedbe helyezni. Nyisd meg most kérünk a mi szemeinket, füleinket, hogy a te kegyelmedből megérthessük és befogadhassuk a te személyesen nekünk szóló üzenetedet. Amen. Vajon mi történt az idézett két ige szakasz között? Az első, hosszabb szakasz végén Dávid dühös és harcra, bosszúra készül. A történet vége pedig megbocsátás és békesség. De hogy jutottunk el idáig? hogyan juthat el a keresztény ember egyiktől a másikig a saját életében. Abigail története Dávid miatt szerepel az Ószövetségben. A történet előzménye, hogy Saul épp üldözi Dávidot, mert tudja, hogy Isten őt jelölte ki utódául. Hiába Dávid a legjobb katonája, legmegbízhatóbb embere, esztelen féltékenységében meg akarja ölni. Közben Dávid köré egy szabad csapat verődik össze. Sok elkeseredett ember vállal vele közösséget, és együtt bujdosnak, menekülnek Saul haragja elől. Közben pedig akivel csak lehet, jót tesznek. Így segítenek ennek a bizonyos Nábál nevű nagygazdának is. Abigail személyiségét és jellemét a Szentírás kertelés nélkül ellentétbe állítja Nábáléval, a férjével. Az asszony jó eszű és szép termetű, a férfi azonban durva és rossz természetű volt. Olvashatjuk a harmadik versben. Dávid szokatlan jó indulattal bánt Nábál pásztoraival. Sosem bántotta őket, és mindig megvédte őket más betolakodóktól. Ezt olvashatjuk a 15.-16. versekben. A felolvasott két szakasz között Abigail úgy értesül a történtekről, hogy az egyik pásztorlegény elmegy hozzá és tájékoztatja őt. Az ő közvetítő szerepe is fontos a történetben, később majd őrá is kitérünk. Ezt mondja tehát a legény. Azok az emberek igen jók voltak hozzánk. Olyanok voltak nekünk, mint a várfal éjjel-nappal, amíg a közelükben őriztük a nyájat. Most már neked kell tudnod és látnod, hogy mit évő légy, mert kész a veszedelem urunk és egész háza népe ellen. De ő olyan megáltalkodott ember, hogy nem lehet beszélni vele. Isten őrizzen meg minket attól, hogy bármikor is olyan emberek kíváljunk, akikkel nem lehet beszélni. Dávid tehát maga is pásztor lévén tudta, hogy a birkanyírás lesz a segítségkérés megfelelő ideje. Jó tett helyébe, jót várt. A korabeli kultúrában ez az ünnepi alkalom a vendégszeretet kifejezésének ideje volt, az emberek ajándékot küldtek barátaiknak. Ezért Dávid is elküldte 10 emberét, hogy kérjenek Nábáltól segítséget. Nábál azonban ostoba és hálátlan volt, arcátlan és mérhetetlenül lekezelő választ adott, s az elképzelhető legnagyobb sértést vágta Dávid fejéhez. Jól ismerve Góliát hihetetlen történetét és Saul féltékenységének epizódját, arrogánsan azt felelte, ki az a Dávid, ki az az Isai fia. Manapság sok olyan szolga van, aki elszökött urától, olvashattuk a 10. versben. Amint az várható volt, Dávid erre feldühödött. A szolga, aki a hírt elvitte Abigailhoz, tudta, az asszony gyorsan felfogja, mi készül. S mit tett ekkor Abigail? Hamar összepakolt annyi ételt, ami elég egy seregnek, és elébe ment Dávidnak. Hozzá közeledve alázattal a lábához borult, magát okolva Nábál felelőtlen tetteiért. A köztes versekben így olvashatjuk. Amikor megpillantotta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, arcra esett Dávid előtt, és a földre borult. Lábához esett, és ezt mondta. Uram, én vagyok a bűnös. Mégis hadd szóljon hozzád szolgáló leányod, és te hallgass meg szolgáló leányod szavát. Kérlek, uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megáltalkodott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve. Bolond a neve, és bolondságot csinál. A te szolgáló leányod azonban nem látta az én uram legényeit, akiket küldtél. Most pedig, uram, az élő úrra és a te életedre mondom, hogy az úr az, aki visszatartott téged a vérontástól, és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre törnek, uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló leányod hozott neked, uram, adják a legényeknek, akik az én urammal járnak együtt. Bocsásd meg azért szolgálód hibáját, mert a te házadat, uram, bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod, uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz. És ha akad, aki üldöz, és az életedre tör, az életed, uram, akkor is az élők csomójával lesz kötve Istenednél az Úrnál. Ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajítja el. Ha majd az Úr véghez viszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, uram, a lelkismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, uram. ez a 23-tól a 31. versekig a köztes szakaszban van. Tehát Abigail megalázza magát, fontosabbnak ítélve a békesség helyreállításának célját, s annak a sok embernek az életét, akit Dávid lemészárolni készült, mint a saját önbecsülését. Néha ezt kell beáldoznunk, hogy helyreállítsuk a békességet, ami megromlott körülöttünk. Férjeinket is feladatunk szavainkkal, magatartásunkkal a békesség útjára visszaterelni, lecsillapítani, és semmiképp sincs az Úr tetszésére, amikor mi magunk válunk az ő vagy a közös életünkben a feszültség forrásaivá. Olykor a dolgok, élethelyzetek nem Istentől való megítélése, megvilágítása által. Mikor zsörtölődünk, mert nem vagyunk megelégedve az anyagi boldogulásunkkal, a kollégáinkkal, a körülményeinkkel, a családtagjainkkal, és csak árad belőlünk a panasz. Mások felé, a férjünk felé, vajon ez kedves az Úr előtt? Milyen béketeremtők vagyunk? Van-e bennünk hála, megelégedettség? Mert enélkül békesség sem lesz, sem bennünk, sem általunk másokban. A példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk. Jobb a háztető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Példabeszédek 25-24. Ha nőként vagy épp férfiként nem vagyunk képesek szeretetteljes, önkéntes önfeláldozást tanulni Krisztustól, nehezen lesz áldott feleségé vagy anyai, férfiként pedig házastársi vagy apai mi voltunk. Abigail irgalomért könyörögve figyelmeztette Dávidot, hogyha a tervét végrehajtva megöli férjét és szolgáit, azzal rendkívüli módon meg fogja terhelni lelkiismeretét. És Abigail bölcsessége bevált, ahogyan azt a történet végén láthatjuk. Amilyen gyorsan kicsúsztak Dávid kezéből az érzelmei, olyan hamar visszanyerte az asszony szavainak hatására józan ítélő képességét. Isten bennünket, asszonyokat, békéltetőnek teremtett. Hiszem, hogy nem véletlenül alkotott meg minket ilyen érzékenységgel és érzelemgazdagsággal megáldva, hanem hogy ezt jóra használjuk, illetve használhassa ő bennünk. Dávidot megszégyenítette az asszony nyíltsága és őszintesége. És ami még fontosabb, Isten kezét látta a történtekben, és a történet végén, háláját kifejezve, áldotta Istent és Abigailt. Ugye áldott az Úr Izrael Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Vajon mi képesek vagyunk-e fölismerni, ha eluralkodnak rajtunk az érzelmeink és az indulataink? Képesek vagyunk-e mérlegelni, megítélni, hogy ami bennünk van, és amit tenni készülünk, az vajon az Úrtól való, vagy sem? Hogy a saját sértettségemet akarom megbosszulni, vagy az Úr indít arra, amit tenni készülök, és az az ő dicsőségét szolgálja-e? Vagy a magam dicsőségét? Vegyük most sorra a történet szereplőit, és mindazt, amit rajtuk keresztül tanulhatunk. A történetben Abigail személyében egy bölcs asszonyt ismerhetünk meg, aki isteni indítatásból bátran, bölcsen és idejében cselekszik a megfelelő pillanatban. Fontos leszögeznünk, hogy bölcsességről, igazi józanságról csak átadott, megtért életű ember esetében beszélhetünk, akinek az értelmét és értékrendjét az Úr lelkének már lehetősége volt megújítani, átformálni. Míg az ember múlandó dolgok után, siker és rövidtávú eredmények után kapkod, a mának saját céljai megvalósításának él, nem veszi komolyan az örökké való értékeket. Isten a múlandó világ múlandó értékei között egy értelmes, értékes életre hív minket, az ő dicsőségére. Amikor békéltetők vagyunk, s Isten lelke szól belőlünk, akkor joggal remélhetjük, hogy hallgatni fognak ránk. Ezt a bátorítást láthatjuk Abigail és Dávid történetén keresztül. Ez az egyszerű asszony mennyei értelem, önmérséklet, józan ész és látás birtokában határtalan befolyást gyakorolt egy nagy emberre. Ez tipikus esete annak, mikor nem kell csendben lennie egy asszonynak. Hát amikor egy katasztrófa elhárításáról van szó. De kanyarodjunk most át Dávidra, a történet másik főszereplőjére. Dávid ebben a történetben megingott, elsodródott Istentől, és a maga indulatai ragadták el. Eszembe is jut itt az az ige, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Példabeszédek 16.32. Nagyon összejöttek a bajok az életében, kicsordult a pohár, és maga vette kezébe az események további intézését. Nábál úgy megalázta őt, hogy bosszút készült állni az ő tért sérelemért. Az Úr azonban ezzel szemben ezt várja tőlünk. Róma 12.18-19. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Az indulataink minket is kimozdítanak a józan gondolkodás és ítélőképesség keretei közül. S kérdés lehet felénk az ige olvasása által az is, hogy vajon, ha nagyon összejönnek a bajok, mint itt Dávid életében, akkor azok vajon messzebb löknek minket Istentől, vagy pedig még közelebb visznek hozzá. Jó, hogyha valaki ezt most tisztázza magában, s jó, hogyha tudunk ezért imádkozni. Uram, ha jónak látod, hogy nagyon összejöjjenek a bajok, én még ezek által is közelebb akarok kerülni hozzád. Az ördög célja az, hogy az ember megvonja bizalmát Istentől, hitében meginokjon, sőt, szembeforduljon Istennel. De ugyanezek a bajok és megaláztatások munkálhatják egy hívő emberben azt is, hogy még jobban megalázza magát Isten előtt, még hangosabban kiált hozzá, annál inkább megszorítja az Isten nyugtató kezét. A testben földre jött Jézus pontosan ismeri a mi belső harcainkat. A történet harmadik fontos szereplője a pásztor fiú, aki a rossz hírt közölte Abigaillal. Nagyon fontos, hogy ez a fiú nem volt közönyös, hanem életmentő szerepe volt itt. Mondhatta volna, hogy ez nem rám tartozik, de ha valami bajról értesülünk, az attól kezdve ránk is tartozik. És ha segíteni tudunk, akkor segítenünk kell. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak, szól a Jakab 4.17. Az Úr bennünk lakó lelke indít majd minket erre. Akkor leszünk Isten kezében áldott eszközökké, ha megtesszük, amit tőlünk telik, s nem hagy minket hidegen mások baja sem. Ezt az Úr bennünk lakó lelke nem engedi, hisz kegyelméből élő lelkiismeretünk van. A negyedik szereplője a történetnek Nábál, a férj. Ez a házaspár egyáltalán nem volt összeillő. Nábál testi ember volt, Abigail a lélek embere. Nábál csak ammában tud gondolkodni, semmi előrelátása nincs, beszűkült a látóköre. Teljesen beszűkült életszemlélettel önmagára és a pillanatra összpontosít mindig. Milyen volt Abigail? Előrelátó, körültekintő, önmagáról megfeledkezve másokért tud élni. Ilyen az Úr szemében kedves jellemű nő. A józan és bölcs asszony pontosan látja, hogy minek mi lesz a következménye. Nábál Istentől teljesen függetlenül intézi a dolgait. Abigail teljes függőségben él Istentől. Így lehet ez az egyszerű asszony itt prófétává. Dávid úgy fogadja ennek az egyszerű asszonynak a szavait, hogy az Isten igéjévé válik a számára. Úgy fogadja, úgy engedelmeskedik neki. Nábál tehát gazdag, durva, rossz erkölcsű, gőgös. Nem tudjuk, hogy Nábál nem tudta, vagy nem érdekelte őt, hogy Dávid Isten fölkentje és Izrael királya. Ha ennyire tudatlan volt, akkor ez szomorú. Ha ennyire hitetlen volt, hogy nem hitte el, hogy ez az Isten döntése, akkor talán még szomorúbb. Fukar is volt, nem adott semmit. Hálátlan is volt. Tartozott volna Dávidnak legalább egy köszönömmel, azért, hogy őrizte az ő pásztorait és nyájait. Valószínű, hogy nem is érdekelte, hogy mi történik az ő embereivel és vagyonával. Úgy viselkedik, mintha nem tudna az egészről. Ostoba és felelőtlen. Nem törődöm magatartást tanúsít. Nábál nevének jelentése bolond, ostoba, és sajnos ő maga is ilyen. A bölcsesség és józanság ellentétei ezek a szavak. Amikor Abigail a Dáviddal történt találkozást követően hazaért, olyan részegen találta a férjét, hogy nem lehetett vele értelmesen beszélni. Amíg Abigail Dávid elé megy, addig a férje otthon dorbézol, lakomázik és megrészegedik. Akinek a vigadozás ezt jelenti, az mindent elmond erről az emberről. Amint másnap reggel kiúzanodott, Abigail pontosan elmondta neki, mi történt. Épp olyan őszinte volt hozzá, mint korábban Dávidhoz. Mikor másnap elmondja a férjének, hogy mit tett, Nábált a haragtól, félelemtől, vagy mindkettőtől, a szószoros értelmében megüti a guta. Elhalt a szíve, és szinte kővé dermedt. Így olvassuk a 37. versben. A károli fordításban pedig így elalélt benne az ő szíve. Ez azt jelenti, hogy belső tartása sincs ennek az embernek. Lehet, hogy egy nagy hangú, erőszakos ember, de hall egy váratlan hírt is, összecsuklik. Ilyenek ezek a Nábálok. Milyen férfi az ilyen? Hasonló jellem rajzolódik ki előttünk, ha megnézzük a bolond gazdag történetét az Új Szövetségben Jézus szájából. Lukás 12:16-21. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bőtermést hozott a földje. Így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Világossá válik előttünk, hogy Isten azt nevezi bolondnak, aki nem gondol a holnapra. Aki nem gondol a lelkiekre. Aki nem gondol senki másra, csak magára. Aki csak a testnek él. Aki arra rendezkedik be, hogy szerezni, annak az embernek a minősítésére használja az Úr a bolond minősítést. Így volt Noé idejében. Az emberek esznek, isznak, házasodnak, szerelmeskednek, szereznek, és nem vesznek észre semmit. És így lesz Jézus Krisztus visszajövetelekor is. Az emberek esznek, isznak, szereznek, részegeskednek, csak maguknak és amának élnek, mintha nem lenne holnap, és nem vesznek észre semmit. És egyszer csak ő megjelenik, nagy dicsőséggel és hatalommal, de akkor már nem lehet hozzátérni. Akik addig igent mondtak az ő hívására, azok nem mennek ítéletre, mert azok már itt átmentek a halálból az életbe. Itt is jelen van a veszedelem Nábál háza felett. A szolgafiúnak van rá szeme. A ház ura nem vesz észre semmit. Ezzel szemben az ige azt mondja a hívő emberről. Korintus 4:18. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Itt eszünkbe juthat az idei év igéje is. Te vagy a látás Istene. 1 Mózes 16:13. Isten az, aki megláttatja az övéivel mindazt, ami a valóság. Mindazt, amit látniuk kell. A helyzetek józan és bölcs megítélésének, átlátásának a képességét is csak Isten adhatja meg nekünk. Mert testvérünk, mi jó van bennünk? Mi tehetség, mi érték van bennünk, amit ne tőle kaptunk volna? adjuk neki teljesen a dicsőséget mindenért, ami életünkben. Hagyjuk, hogy elvezessen minket az ő lelke erre a teljes alázatra és józan belátásra. Fontos párhuzam e között az ószövetségi történet és az újszövetség között, hogy ahogyan Nábál nem ismerte fel az egyszerű Dávidban a királyt, az Isten felkentjét, ugyanúgy nem ismerte fel a nép akkor, amikor Jézus eljött emberi testben, Jézusban az Isten felkentjét, az Isten messiását. Ugye a messiás szó felkentet jelent. Abigail sokat tűrt durva férje mellett, mégis hűséges, szolidáris a férjével, s jó kapcsolata volt a szolgáival is. Ő a láthatatlanokra nézett. Sok nyomorúsága mellett szoros közösségben él Istennel. Ő látja Dávidban az Isten fölkentjét, a királyt, amit a férje nem látott. Ezért rémült meg, amikor hallotta, hogy mit tett a férje. Ez a lelkileg vak ember, aki nem hiszi az Isten tetteit, nem látja a láthatatlanokat. Amikor leborul Dávid előtt, az a királynak járó tiszteletadás rítusa volt. Megrémül, mert nem érti, az Isten fölkentje hogy sodródhatott olyan helyzetbe, hogy most ölni akar. Miért akar ölni Dávid? Elkeseredésében. Mert egy sértést most fölnagyít. Testvérem, te hogyan kezeled a sértéseket, az önbecsülésed csorbáit? Indulattal vagy józanul? Hova teszed? Az Isten embere hova kell, hogy tegye a sértett önérzetét? Hiszem, hogy a mi önértékelésünk Isten kezében van, lehet, ha az életünk is ott van. És akkor, ha él vele a kapcsolatunk, vezet és formál, egyedül csak tőle függ. Nem kell, hogy függjön a mi önértékelésünk a láthatatlanokra rá nem látó emberek rólunk megfogalmazott véleményétől. Irántunk szeretettel lévő testvéreket indíthat Isten lelke arra, hogy megintsenek bennünket. És ezt is tudnunk kell fogadni, helyén kezelni, úgy gondolom. Nem lehetünk inthetetlenek. De hogy el ne vigyem a témát még egyszer. Hova teszed? Az Isten embere hova kell, hogy tegye a sértett önérzetét? Hát, drága testvérem, mondd el Istennek őszintén, imádságban. Tedd le a lába elé filter nélkül, mi bánt, mit érzel. S hajt, hogy imádságod végére az Atya bekötözze sebeidet. Átvegye érzéseidet, és békességet adjon szívedbe. Mert az imádság szívcsere. Légy vele közösségben. Visszatérve a történetre. Abigail ezt a sértést, ami Dávidot érte, most a maga szintjére fokozza le. Kijózanítja Dávidot. Amit mond, annak ez az üzenete, nem kell ennek a sértésnek nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mint amekkora van neki, hogy most 400 emberrel fölfegyverkezve neki rontassza sértegetődnek. Na de ezt nem így mondja, hanem Isten, mint ahogyan a kellő helyzetben nekünk is, ha már az övé vagyunk, megadja neki a megfelelő bölcsességet, a cél eléréséhez megfelelő szavakat. S hogy pont összetalálkoztak, ez volt Isten szervezése a dologban. Fejezetek óta nem fordul elő az ímé jelentése lásd, odanéz szó a Bibliában ez előtt. És ahogy Cseri Kálmán bácsinál olvastam, ennek a szónak mindig nagy jelentősége van a Bibliában, az Új Szövetségben is. Soha nem véletlen, és az Isten időzítését testesíti meg. Isten elkészítette ezt a találkozást Abigail és Dávid között. Odaáll a békéltetői szándék mellé a szívben. A te szívedben is, és a te engedelmes életedben is elkészíti a te találkozásaidat, amelyekben téged használni akar. A helyzetben résztvevő mindkét fél az Isten szentséges jelenlétét éli át. Abigail azt, hogy igét mond, prófétál Dávid házának maradandóságáról, amint talán a maga egyszerű mi voltát tekintve ő maga is meglepődhetett. Isten ilyen kijelentést közöl rajta keresztül. Isten az, aki hitelt ad Abigail szavainak. Dávid elejétől a végéig úgy hallgatja őt, mint Isten szavát. Fontos tehát leszögeznünk, hogy itt nem Abigailt akarjuk kiemelni, hiszen ebben a konfliktusban is az Úr a nagy rendező. Abigail csupán eszköz. Abigail ereje az Istennel való kapcsolatából származott. Az ő kezéből vett minden megpróbáltatást, mint a javát szolgáló dolgot. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Róma 8.28. Nekünk is így kell néznünk a megpróbáltatásainkra. Nem összecsuklani alattuk, mint Nábál, hanem az Úrtól jövő erővel és bölcsességgel igyekezni megállni a próbákban. Vele megélni azokat. Nincs lelki növekedés próbák nélkül, testvérek. Minket, keresztény nőket az igében máshol említett szelíd és csendes lélek el nem múló díszével az Úr arra akar használni, hogy békéltetők legyünk. Minket is képesek az indulataink magunkkal ragadni, és az önérzetünk olykor elégtételért kiállt. De a férfi ellenben ennek talán gyakorta nagyobb a veszélye, és akkor isteni eszközök lehetünk az életükben, hogy lecsillapítsuk, józan belátásra bírjuk őket, megakadályozzuk őket hirtelen felindulásból tervezett, megfontolatlan cselekedetektől, melyekkel csak saját hitelüket és tisztességüket ásnák alá. A nő mind békéltető, aki a békesség útjára tereli a másikat. Aki látja azt, amit a másik nem lát, mert indulatok és érzelmek teszik homályossá a józan ítélő képességét. Nincs birtokában a szükséges önmérsékletnek. Önfegyelem, józanság, bölcsesség, higgadt helyzetkezelés. Ezt várja egy érett kereszténytől a mi Urunk. Hogy állsz te agyakként az agyagos kezében? Meddig jutottál a formálódásban? Adj hálát, vagy kérd, hogy segítsen ebben formálódni az Úr. Hordozd imában ő előtte. Fontos aspektusa a témának az is, hogy mennyire tudunk a gyermekeink szemében jó minták lenni az önmérsékletben, a feszült helyzetek higgadt indulatmentes kezelésében. Ez egy folyamat. Hol járunk benne? Isten el tudja ezt végezni benned, hidd el. Aki hittel kér, kap. Nála kiapadhatatlan mennyei források állnak rendelkezésre türelemből, higgadtságból, minden helyzetben képes neked eleget adni. És mennyei forrású kegyelme is van, minden elrontott, nem higgadtan kezelt helyzetedre is. Jézus vére erre is elég. Vigyük ma az Úr elé e tekintetben az állapotunkat, életünket. A hívő ember nem válhat indulatossá? Dehogy nem. Dávid rá az élő példa. Itt, amikor Abigaillal összetalálkozik, Isten szentségének a légkörében van együtt ez a két hívő ember. Az Isten küldöttje menti az Isten kiválasztottját attól, hogy elrontsa azt az utat, amelyikre őt Isten hívta. Ez nem Abigail érdeme, nem kell őt fölmagasztalnunk, de meg kell kívánnunk tőle azt, hogy Isten bízhasson ránk ilyen feladatokat. Hogy ennyire Isten közelben éljünk. Hogy adhasson a szánkba szavakat, amelyeken talán magunk is meglepődünk. Hiszen az Úr azt mondja, ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok időt az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr a római levélben. Sokszor nem illik emberi logikába az az út, melyet Isten szán nekünk. De Isten logikája, útjai nem emberiek. Az engedelmes szív mégis tudja, merre vezetnek. Az akkori kor viszonyait ismerve elképesztő ez a jelenet, hogy mer egy asszony kioktatni egy idegen férfit, rendre utasítani az Isten fölkent királyát. Itt nem az asszony cselekszik, hanem az Úr, és neki bárki lehet eszköze. Most itt Abigail volt. Abigail szerepében olyan szép, hogy most ő védi Nábált, saját háza népét, védi Dávidot. Azt mondja Jézus a hegyi beszédben, boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak neveztetnek. Máté 5.9. aki összehozza a békétleneket, zötyögteti magát ott a Szamáron a hegyi ösvényen, mindezt azonnal, önmagát háttérbe szorítva, önmagáról megfeledkezve, hogy békesség legyen. Ez Jézus lelkülete. Önmagát vetette oda, hogy békesség legyen Isten és ember, ember és ember között, a választott nép és a pogányság között. Jézusnak ez a lelkülete él azokban, akik így a láthatatlanokra néznek, és készek áldozatot hozni, konfrontálódni is akár a békesség érdekében. Él-e már benned is ez a lelkület? Ezen van áldás. Ha Isten rábíz egy üzenetet, elmondja engedelmesen. Dávid fontos jellemvonását kell még itt megemlítenünk, hogy le lehet őt állítani. Felpörgött. A bosszú, harag, hiúság, büszkeség, keserűség rossz döntésre sarkalta. És elég néhány szelíd mondat, hogy leálljon. Példabeszédek 25-15. Türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri. Halkan megjegyzem, a gyermekeink csökönyösségét is csak a szelíd szó képes megtörni. Miután Abigail megözvegyült, Dávid feleségül vette őt. Ez az asszony csak ugyan szép volt, kívül és belül egyaránt. Józanságában több fontos tényező is jelen van. A Szentírás három fő tényezőt említ, amelyek a józanság jellemvonását körvonalazzák számunkra. Egyrészt az alázat. Ezt Pál a következőképp fogalmazza meg a Római Levél 12. fejezetének 3. versében. Ne gondoljátok magatokat többnél, többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Másrészt a józan embert döntéseiben, cselekedeteiben Isten kegyelme és meg nem érdemelt jó indulata ösztönzi. Filippi 2:3-4. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ez is egy fontos aspektusa a józanságnak, hiszen az Úr kegyelme nem csak tanít, hanem fegyelmez is minket, önmérsékletre tanít. A jót, legyen az dicséret, egy kedves szó, segítség, bármi. Tehát a jót sem érdemei szerint osztogatjuk a másiknak, ha Isten lelke lakik bennünk, hisz mi sem érdemünk alapján kaptunk kegyelmet, hanem pazarlóan. Harmadrészt pedig nincs józanság az Istennel való folyamatos, imádságos kapcsolat nélkül. Így igénk így mondja 1 Péter 4:7. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Emberi kapcsolatainkban, de keresztény közösségeinkben is nagy károkat tud okozni az elhamarkodottság, a felindulásból kiejtett szavak, az önmérséklet hiánya. Legyünk tehát ilyen értelemben is mértékletesek. Magatartásunkban, beszédünkben, cselekedeteinkben. Urunk segítsen minket el erre. Amen.